Dicsőség Istennek! Megyünk is az Úr igéjébe. Ellapozunk a Lukács evangéliumára, mégpedig az 5. fejezetre, és tudjátok azt, ugye, hogy Jézus azt mondta, hogy én a barátaimnak nevezlek benneteket. Amen. Hányan emlékeztek, felolvastuk már az igét nagyon sokszor, hogy ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem a szolgáim, hanem nem szolgák vagytok, hanem az én barátaimnak nevezlek benneteket, mert a szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura, de veletek tudattam mindent. Amen. És valóban Jézus Krisztus tudatott velünk mindent. Az igébe ideadta nekünk mindazt, amire szükségünk van, nem rejtette el előlünk, sőt azt akarja, hogy megismerjük az igazságot. Amen. Minden ember megismerje az igazságot, és szabadok legyünk ő benne. Amen. Tehát egy dologban biztos lehetsz, hogy egy barátod biztos, hogy van. Amen. Egy barátod biztos, hogy van. Nyilván van több barátod is, de egyfelől biztos lehetsz, Jézus Krisztus a te barátod. Amen. A te testvéred, örököstársad, amen, az igaz sokféleképpen leírja, az isteni család tagja vagy, amen, Isten gyermeke vagy, és egy barátod már van. Azon kívül ugye az ige beszél még arról, hogy milyen barátaink legyenek nekünk. Meg fogjuk nézni, ha igazán a hitúton meg akarsz erősödni, ha igazán egy érett korra el akarsz jutni, ha igazán be akarod tölteni azt az elhívást, amire az Úr elhívott, és meg akarod élni mindazokat az áldásokat, amiket a Jézus Krisztus megszerzett, akkor látni fogod, hogy nagyon fontos az, hogy kik a te barátaid. Azért mondtam, egy dolgot leszögezhetünk, Jézus Krisztus a te barátod. De itt élünk a világban, mostanában ezek az igék gyakran előjöttek, itt élünk a világban, a világ körülvesz bennünket, de nem e világból valók vagyunk. És mindenképpen nézegetjük az igéket, hogy hogyan reagáljunk a környezetünkre, hogyan viszonyuljunk az emberekhez, láttátok, hogy mit ír az ige, de azért van körülötted egy szűkebb kör, akiről azt mondod, hogy ők a barátaim, akiknek odafigyelek a szavára, akik hatással vannak én rám, és én is ő rájuk. Amen. Tehát ugye mindenkinek vannak közelebbi ismerősei, távolabbi, vannak tényleg, akik barátok, mások csak ismerősök, van, akit meg csak látásból ismersz, vagy éppen köszönő viszonyban vagy, nem egy formal kapcsolatod minden emberrel. És akik viszont szűk körbe körülötted vannak, azok főképp nem mindegy, hogy milyenek abból a szempontból, hogy az téged építeni fog, vagy leépíteni fog. Egyetlen szótag a különbség, de az eredmény viszont ég és föld egymástól, hogyha valaki leépül, vagy pedig fölépül az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Nekünk fölépülni kell, nekünk el kell jutni az érett korra. Amen. Úgyhogy ellapozunk ugye az előbb a Lukács evangélium 5. fejezetére, és a 17-es igétől fogom olvasni. Ugye ez a gutaütöttnek a meggyógyítása. És lőn egy napon, hogy tanít vala, Jézus Krisztusról szól az igerész, tanít vala, és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt ő vele, hogy gyógyítson. És ímé valami férfiak áldjon egy embert hozzának, aki gutaütött volt, és igyekezének az bevinni és elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokasság miatt miképpen vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cserép héjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét, mondta, ember, megbocsátattak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki így káromlást szól, ki bocsájthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten. Jézus pedig észrevevén az ő tanakodásukat, felelvén mondanékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb, azt mondani, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsájtani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek, néked mondom, kelj fel és fölvévém nyoszonyádat, eredj haza. És az rögtön fölkelvén azok szeme láttára fölvevi, amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent. Amen. Ez egy nagyon szép történet, és majd aprólékosan végigmegyünk rajta, de egy dolgot látnod kell, és rögtön egy pillanatra megállunk ennél a dolognál, ugye, hogy megbotránkoztak ezen, hogy megbocsátottak a te bűneid. Ugye Jézus nem azt mondta neki rögtön, hogy kelj fel és járj, hanem azt mondta neki, hogy megbocsátottak a te bűneid. És egy valamit világosan kell nekünk érteni, a bűn és a betegség az összefüggésben volt. Az írás azt írja, hogy a bűn zsoldja a halál. Megbetegedett az ember, meghalt, ez a bűnnek volt a következménye. Ez mind az átoknak a része, le van írva az Ószövetségben. Ezek kézen fogva járnak egymással. De amikor a Jézus elvitte a bűnt, akkor elvitte a betegséget is. Amíg nem tudjuk elhinni, hogy a Jézus minden bűnömet elvitte és elhordozta, addig nem tudom elfogadni a gyógyulásomat se. Amikor megértem, hogy a Jézus vére tisztára mosott, ezzel együtt a gyógyulásom is elő fog jönni. Amíg károsztatom magamat, amíg bűntudat alatt vagyok, amíg nem hiszem el, hogy a Jézus bevégzett munkája teljes és tökéletes, és semmit nem tehetek hozzá, addig a gyógyulás is távol van tőlem, mert ezek összefüggnek. És Jézus be is bizonyította, azt mondta, hogy megbocsájtottak a te bűneid, majd azt mondta, hogy kelj fel és járj. Mert amikor a bűn eltétetett az útból, akkor a betegség is. Ezek összetartoznak, együtt járnak. Amikor a bűn elment, akkor elment a betegség is. Amikor ennek az embernek megbocsájtatott, ő abban a pillanatban meggyógyult. Amen. Amen. És értsd meg, és ne azzal törődj, hogy mit tettél a múltban, és ne azzal törődj, hogy más egyet érte veled. Ne azzal törődj, hogy ki mit hirdet, ki mit prédikál, azzal se, amit én. Azzal törődj, amit a Jézus mondott. Amen. A Jézus azért jött, az Istennek a báránya, hogy elvegye a te bűneidet. Amen. A Jézus azért jött, hogy minden bűnt, minden vétket, minden betegséget, minden terhet, mindent magára vegyen, és a bűnnek a büntetését. És Jézus mindezt magára is vette. Bizonyítja ezt, amivel az Atya megerősíti az ő igét a jelekkel és a csodákkal? Igen. Mert ha Jézus nem vitte volna el a bűnt, nem vitte volna el a betegséget, akkor egy ember sem gyógyulhatna meg. Egy ember sem jutna be a mennybe. Egyetlen egy ember sem tudna meggyógyulni. Amen. Hányan gyógyultatok már meg? Mert a Jézus elvitte a bűneidet és a betegségeidet, de azóta nem hozta vissza. Soha többé nem hozza vissza, mert a feledés tengerébe került. Amen. Ha bármikor jön hozzád a hazugság tünet, tudnod kell róla az ő bevégzett munkája, mit olvasul a zsidó levélben? Örök. Örök váltság. Amen. Persze lehet, hogy hibáztál, de nincsen tökéletes ember. De a tökéletes Jézus, a te szószólód az atyánál. Amen. Nem én, hanem a Jézus Krisztus. Persze imádkozom érted, imádkozom veled, de a szószólód, a közbenjáród, ember és Isten között a Jézus Krisztus. Amen. És amikor megérted, hogy a Jézus elvitte, a Jézus vérén keresztül lát engem az Atya mindenkor, onnantól, hogy elfogadtam a Jézust, akkor el tudod fogadni a te gyógyulásodat is. Amen. De erre most csak röviden néztünk rá, mert nem ezzel fogunk ma foglalatoskodni. Ezt egyébként is jól értitek, de soha ne kerüljön el a szemed elől, hogy a te egészséged az örökké valóságra van megszerezve, az, hogy te szent egészségben járhass. Ahogy a megváltásod az örökké valóságra szól. Amen. Ahogy az örökké valóságra szól az, amit a Jézus értettett, ahogy ő az örök váltság érted. Amen. Nincsen ez alól egyetlen egy nap se kivétel. Mindenkor ott van a megváltás, a te életed, befogadtad azt az örök életet, az a megváltás, az mindenkorra a tiéd. Amen. Jézus nem változik. És jól tudod az igéből, hogy senki nem szakaszthat el bennünket Isten szerelmétől. Mi megtagadhatjuk őt, mi elfordulhatunk, de rajtad kívül senki más nem tud elválasztani téged Istentől. Amen. Senki és semmi. Dicsőség Istennek. Amit akarunk nézni az az, hogy ő kik vették körül ezt az embert. Ugye az ő barátairól olvastunk, hogy fogták az ő barátai ezt az embert, na most az ember ez gutaütött volt, és egy hordágyon feküdt. Tehát ő nem tudott járni. Ha a barátai nincsenek, ő soha nem jutott volna el Jézushoz. Ha a barátai nem emelik fel azt a nyosszóját, és nem viszik el a házhoz, ahol a Jézus ott prédikált, ez az ember soha nem gyógyult volna meg. Tehát fontos az, hogy kik voltak körülötte. Olyan emberek vették körül, akik hittek. Amen. Mindegyik hitt, és mindegyik tudta azt, hogy Jézushoz kell, hogy vigyük a mi barátunkat. Emlékeztek, hogy a Nazír Sziddiki pontosan ezen állt meg, amikor a felesége gyógyíthatatlan beteg lett, hogy kikkel vette körül magát. Vett egy kazettás magnót, megvette a sorozatot a gyógyulásról, a kazettákat, és a nap 24 órájában ez volt a felesége mellett. Ő feküdt az ágyban, és éjjel-nappal Isten igéje szólt, hogy a hit vegye körül. és a házába 2 évig senki nem tehette be a lábát, aki nem hitt. Senki. Miért? Hogy csak hit vegye körül az ő feleségét. Isten igéje szólt szüntelen, és a barátai pedig csak olyanok léphettek be a házba, akik hittek. Majd meg fogod látni, hogy miért. És lehet, hogy néha azért vallunk kudarcot, mert magunkra szedünk ilyen bogáncsokat. Magunkra szedjük a hitetlenséget, magunkra szedjük a világ elgondolásait, ahelyett, hogy Isten ígére tekintenénk. Ezt az embert a hívő barátai vették körbe. A Nazír Sziddiki csak hívőket engedett be a házába. Emlékeztek-e, amikor a Jairus elhívta Jézus Krisztust a házához, hogy haldoklik az ő kislánya, hogy beteg a gyermek. És tudjátok, hogy azt mondta neki, hogy gyere el és vezd rá a kezedet az én kislányomra, és amikor te ezt megteszed, ő meggyógyul. Ez volt az ő hite, ezzel kifejezte a hitét, odament, és megkérte a Jézust. Jézus válaszolt az ő hitére, és elindultak ezen az úton. Közben ugye meggyógyította Jézus a vérfolyásos asszonyt, és utána tovább indultak, és jött egy szolga a háztól, és mondta, hogy ne fáraszt tovább a mestert, mert a kislány meghalt. És tudjátok, a Jézus mit mondott rögtön? Azt, hogy ne félj, csak higgy, és még valamit megtett Jézus. Senkit nem engedett, hogy velük menjenek. Csak a tanítványait és a kislány apját. Mit tett Jézus? A hitetleneket rögtön levágta. Mert ahogy haladtak volna, Jairus ezt a hitetlen beszédet hallotta volna. Ezt, ami akkor megszólalt, hogy már nincs remény, ne fárazd a mestert, a gyermek meghalt. Ez nem az életnek a beszéde volt. Azt mondta Jézus, ti itt maradtok. Ettől a pillanattól mi megyünk tovább. Én, a tanítványok és a gyermek apja, aki hitt. Aki azt mondta, hogy gyere, vesd rá a kezedet, és meggyógyul a kislány. Amen. És mentek ezen az úton. Kik mentek az úton? Akik hittek. Jézus, a tanítványok és a kislány apja. Együtt mentek ezen az úton. Odaértek a házhoz, és mit láttak? A sokaságot, a tömeget, ahogy ott jajongtak, kiabáltak, sírdogáltak, és mindegyik mit tett? A gyermek meghalt, nincs mit tenni. Miért hoztad ide a mestert? Jézus megint mit tett? A küszöbön tovább senki nem jön be. Mit tett Jézus? Ismét kizárta a hitetlenséget. A házba csak a hit léphet be. Ahhoz, hogy itt csoda történjen, ahhoz, hogy a gyermek föltámadjon, ide csak a hit léphet be. Ki léphet be? Jézus, a tanítványai és a gyermek szülei. Jézus kétszer a hitetleneket kizárta onnan. Egyszer útközben, és akiket ott talált, azokat ismét. És azt mondjuk, hogy nagyon sokszor, nagyon sok kereszténytől azt mondom, hogy hát én rám nem hatnak a hitetleneknek a dolgai. Én rám nincsen hatással. Ne felejtsd el, a Jézus mind a kétszer húzott egy falat. Erről van a hit. A hitetlenség kívül marad. Amen. És ha csak a hit volt bent, mi történt? Jézus imádkozott, azt mondta, hogy kislányka, kelj fel, és a gyermek abban a pillanatban feltámadt. Amen. Miért? Mert a hitetlenség kívül maradt. Mert nem volt, ami megakadályozza Istent abban, hogy megtegye ezt a hatalmas csodát. A Nazír Sziddiki pontosan ugyanezért zárta ki a hitetleneket. Pontosan ezért nem engedte be. Na most azt mondod, hogy a világban élünk, teljesen igazad van. Tehát én sem viselkedek úgy, hogyha velem szembe hitetlen jön, sőt, teljesen baráti kapcsolatban vagyok a hitetlenekkel is. De az én gondolataim nem azonosak az ő gondolataikkal. És nem veszem át a gondolkodásaikat. És tudom azt, hogy miről beszélgessek. Persze, megkérdezhetem, hogy hogy vagy, bármiről beszélgethetek, de amiben én hitben vagyok, afelől nem fogadok el semmilyen más véleményt, semmilyen más elképzelést. Nem engedem a hitetlenséget az én dolgaim közelébe. Amen. Tehát látnod kell valamit, hogy a hit és a hitetlenség külön lett választva. Emlékeztek, hogy a Korintusi levél, a 2. Korintusi levél 6. fejezete azt mondja, hogy mi közössége van a hívőnek a hitetlennel. Nem tud együtt működni, nem tud együtt menni. Nem tudnak együtt járni a hit és a hitetlenség, vagy az egyik, vagy a másik. Amen. És nagyon jól látod, hogy ennek az embernek, hogyha visszatérünk a gutaütötthöz, hogy kik voltak körülötte, az ő hívő barátai. Azok, akik hittek a Jézus Krisztusban, és hittek abban, hogy a Jézus meg tudja gyógyítani a mi barátunkat. Amen. Sokszor kik vannak az ember körül? Olyanok, ugye, akik sajnálják. És milyen ez egy kicsit az embernek? Olyan jól esik, ugye? Amikor úgy valaki úgy megsajnál, az jól esik. Csak tudod, nem fog építeni. Lentebb fog vinni. Akkor lehet, hogy olyanok vannak körülötted, akik azt mondják, hogy én úgy együtt érzek veled, én együtt szomorkodok veled. Lehet, hogy jó ezt hallani, mert azt gondolod, hogy de jó, hogy nem vagyok egyedül. Csak tudod, ez nem fog építeni. Szintén lefelé fog épülni a hited. Lehet, hogy olyanok vannak körülötted, akik úgy gondolkodnak, hogy figyelj, nekünk se jobb. Senkinek se jobb már ebbe a világba. Lehet, hogy elgondolkodsz ezen, de megmondom neked, ez se fog építeni. Tudod, hogy ez milyen hitet fog benned kiépíteni? Az, hogy ez a természetes állapot, ez a normális állapot, a legyőződtség. Ez a normális állapot, hogy senkinek se jobb, nekem se jobb, neked se jó, és sajnálgassuk meg egymást. De ez nem így van. Ne vedd körül magadat ilyen beszédekkel, még ha a szívednek jól is esik, hogy én sajnállak, én megértelek, én együtt érzek veled, nekem se jobb. Ezek az embernek egy pillanatra olyan, hogy megnyugtatják úgy, hogy de jó, hogy nem vagyok egyedül. De nem haladtál vele előbbre. Nem a hitedet fogja építeni. Nem fog téged felépíteni. Le fog téged rombolni. Ne engedd magad becsapni. Ezek olyan megnyugtató szavak akkor. Meg olyan jól esőnek érzed. De igazán a hitedre nézd meg, hogy hogyan fog hatni. A hitedet nem fogja megemelni. Ezek az emberek, ugye, hogyha visszatérünk a gutaütöttnek a barátaihoz. És menjünk be abba a szobába, ahol ez az ember feküdt. Tudjátok, hogy én szoktam mondani, hogy képzeljük el ezt a történetet. Ott fekszik a nyoszolyán ez a gutaütött. És megérkeznek a barátai. Biztos megígérték, hogy reggel időben jövünk, mert visszünk téged a Jézushoz. És képzeld el, ott van az az ember, és már várja, hogy jönnek az én barátaim. És trappol befelé a négy barát reggel, korán kell a nap, és érkeznek, és jönnek befelé, és azt mondják, na ide figyelj, ez a te napod. Itt van Jézus a városban, és semmi, de semmi most már nem tarthatja vissza a te gyógyulásodat. Itt vagyunk, lehet, hogy te nem tudsz járni, mi leszünk a te lábad. Elmegyünk oda, és visszafelé a saját lábadon jössz. Amen. El tudod ezt képzelni? Képzeld el, milyen jó, hogy nem olyan barátai voltak, akik beléptek volna, és azt mondták volna, hogy hát figyelj, ez a te kereszted. Képzeld el, milyen jó, hogy nem olyan barátai voltak, akik nem azt mondták, mint a vakember esetében volt, hogy hát, vagy te vétkeztél, vagy a te szüleid. De hát ez van. Képzeld el, hogy milyen jó, hogy nem olyan barátai vannak, akik azt mondták, hogy figyelj, azt mondja a Biblia, hogy olyan röpke ez az élet, itt csak átutazóban vagyunk, ezt a kicsi időt kibírod így betegen is. Addig is alázatot tanulsz, ezzel dicsőíted Istent. És figyelj, tudod, amikor a mennyországba érünk, kárpótolva leszel mindenért. Milyen jó, hogy nem ilyen barátai voltak. Ilyen együttérző, ilyen szeretettel teli barátai, akik körülvették volna ilyen szavakkal, amik egy kicsit se építenek. Megtévesztő szavak ezek. Az ember azt gondolja, hogy milyen jó ez nekem, és ez megerősít engem, a barátaim velem vannak. De mit táplálnának az ilyen barátok? Azt, hogy soha többé ne keljen föl ez az ember a nyoszoljáról. Mit táplálnak az ilyen barátok? Az, hogy mindig is benne maradjál a te kátyúdban. Ez a te sorsod, ez a te kereszted, ez a te próbád, és mindenféle ilyen szakszavakat kitalálnák rá, mindezt nagy szeretettel és nagy együttérzéssel. De ez téged nem fog vinni sehová. A te barátodnak milyennek kell lenni? Olyannak, mint ennek az embernek a barátainak, hogy figyelj, nekem ne csüggedj, mert akkor a hátamra viszlek, és úgy megyünk. Amen. Én tudom, hogy te nem tudsz menni, de fölemelünk, és fogta a négy barát, körülállta a nyoszonyát. Látjátok ezt a képet? Látjátok? Vagy engem láttok? Szóval fogták azt a nyoszonyát, körbeállták, és fölkapták, és elindultak egyenes és gyors léptekkel. Szóval az ember ez feküdt az ágyon. Szóval lehet, hogy ő csak az eget látta, hogy mennek a fellők. Tehát egy dologban biztos volt, hogy haladunk. Egy dologban biztos volt, hogy minden lépéssel közelebb vagyunk a Jézushoz. Hogy minden lépéssel közelebb vagyok ahhoz, hogy a saját lábamra fölálljak végre. Hogy végre én is úgy élhessek, mint ahogy mindenki. És látom, hogy haladnak fönt a fellők, ahogy feküdt ezen az ágyon. És az ő barátai vitték, egyenesen. És minden lépés közelebb vitte. És képzeljétek el, ahogy így mentek, És egyszer csak megállt ez a menet. És talán meglepődött, és talán gondolkodott, hogy már csak néhány lépés, és miért akadt meg ez a dolog, miért álltunk meg? Engem egyenesen a Jézusig vigyetek, miért álltunk meg? És tudjátok jól, hogy miért álltak meg. Ugye az írás itt azt mondta, hogy hatalmas tömeg volt. Ugye azt írja az ige, hogy Galileának, Júdeának, minden falujából és Jeruzsálemből is itt voltak. Tehát hatalmas tömeg volt, és odaérkeztek, és megtorpant ez a menet. Letették, és gondolkoztak, akadályba ütköztek. A legtöbb ember számára mit jelent az akadály? Azt, hogy feladja. Eddig jutottam, pedig minden erőmmel rajta voltam. Eddig jutottam, és innen tovább nem tudok menni. Az akadály nem azt jelenti, hogy ott neked föl kell adni. Az akadály azt jelenti, hogy az úton vagy, és azt jelenti, hogy közelebb vagy a célhoz, mint amikor elindultál. Az akadály azt jelenti, hogy ezt még átugrod, és utána már a cél következik. Amen. Tehát ezek a fiúk is ott fogták magukat, körülnéztek, hát a tömeg hatalmas. Hát az ajtóhoz nem tudunk oda jutni, viszont nekünk oda kell jutni Jézushoz. Tehát ők milyen emberek voltak? Erőteljes hitük volt. Olvassuk az igébe, hogy nem a meghátrálás emberei. Amen. Milyen szerencsés az ember, hogy az ő barátai nem a meghátrálás emberei voltak, és építették az ő barátjukat a szavaikkal is, és a tetteikkel is. És nézelődtek, és egyszer csak, tudjátok, hogy hol találták magukat? Rájöttek, hogy no, akkor menjünk fel a tetőre. Minden lehetséges? Minden. Ismeritek a világból azt a mondást, hogy lehetetlenség nincsen, csak tehetetlenség? Bizony. És ők is így voltak ezzel, hogy olyan nincs, ahogy lehetetlen, csak tenni kell érte valamit. És ha a tetőn keresztül, akkor a tetőn keresztül. De a győztes hit az átmegy mindenen. Amen. Azt nem tudja megállítani egy akadály. Az akadály arra van, hogy félresöpörjem, átugorjam, megkerüljem. Az a lényeg, hogy túloldalára kerüljek. Mert a cél van mögötte. És ha fölmentek a tetőre, nem tudta őket visszafogni semmi, és leengedték az ő barátjukat. Amen. Leengedték, és egyenesen hová? Egyenesen a Jézus elé. Amen. És ugye erről már beszéltünk, hogy Jézus látta ezeknek az embereknek a hitét. Jézus látta, hogy ezek az emberek nem megtorpantak, ezek nem a meghátrálás emberei, ezek nem az elkeseredés emberei, ezek nem azok, akik föladják. Ezek azok az emberek, akiknek a hite egyre inkább erősödött attól, hogy akadályba ütközött. Inkább erősebbé vált. És bejutottak. És tudjátok jól, Jézus mit mondott? Ugye megbocsájtottak a te bűneid, ezen megbotránkoztak ott az jelenlévő vallásos emberek és az írástudók, de Isten igéjét nem tudja megváltoztatni, ami elképzelésünk, hogy esetleg mi ezt máshogyan gondoljuk. És amikor azt mondta Jézus, vedd fel a te nyoszajádat és járj, azt mondja az írás, hogy rögtön felkelvén azok szeme láttára fölvevé, amin feküdt, és elméne haza dicsőítvén az Istent. Mi dicsőíti Istent? Az, hogyha beteg egy keresztény, vagy az, hogyha eldobja az ő nyoszajáját, és jár vala. Istent az dicsőíti, hogyha te jársz, hogyha te futsz. Amen. Istent az dicsőíti, hogyha te áldott vagy. Amen. Amire ki akarok ebből most térni, és ami annyira bennem forgott néhány szó, hogy kik a te barátaid. Hogy kik vannak szoros közelségedbe, akikkel annyira gyakran vagy együtt, és annyira gyakran hallod a szavait, nézd meg, hogy ez építeni fog téged. Hatni fog rád. Amikor a Jézus Krisztus a kislányt föltámasztotta, tudjátok, hogy utána hová ment közvetlenül? Ez most egy pillanatra ugrott be. Názáretbe. A hitetleneket ott kizárta, és hatalmas csoda lett, a kislány föltámadt. Megmutatta a hitnek az erejét. Amen. Azután elment Názáretbe, és ott nem is tett semmi csodát az ő hitetlenségük miatt. A hit és a hitetlenség közötti különbség. De a hívő számára is fontos, hogy hívő közegben legyen, hogy hit vegye körül, hogy a hit szavát hallja a másiktól is. Vagy pedig a hitetlen szó veszi körül, azt mondjuk, hogy nincsen rám hatással. Jézusra hatással volt? Nem tett semmi csodát Názáretben? Nem tett semmi csodát Názáretben. Mert a hitetlenség nem teszi lehetővé Isten csodáját. És ezért nem mindegy, hogy mi az, ami ott van körülöttünk. Hogy a te barátaidnak mi jön ki a szájából. Az, hogy ne add föl. Az, hogy a hit, ami hitünk legyőzi a világot. Vagy azt, hogy hát figyelj, Jézus nem sokára jön, valahogy bírjuk ki. Figyelj, nézzél szét a világban, senkinek nem jobb. Ez téged nem fog építeni. Magadtól is látod azt, hogy mi van a világban. Neked éppen arra van szükséged, hogy ennek fölötte járj. Neked éppen arra van szükséged, hogy a hitet föntartson a világ dolgai fölött, mert nem e világi vagy. Neked éppen arra van szükséged, hogy a hiteddel meg tud ragadni Isten ígéreteit. Neked éppen arra van szükséged, hogy az életedben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagy. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát mi, hogyan vélekedünk erről, hogy hatással van-e ránk is? Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy nincs, de látod, hogy hatással van rád a környezeted. És nem mindegy, hogy segítenek, és együtt tudsz haladni az úton valakikkel, vagy inkább visszatartanak. Nem mindegy, hogy építenek, vagy pedig lerombolnak. Mert neked fölépülnöd kell. Amen, dicsőség az Úrnak. El fogunk most lapozni. Mindjárt mondom. Az Efézusi levélre, és ott is a 4. fejezet, tizenegyes, tizenkettes igéjére. Ugye azt mondja az ige, hogy és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Amen. Dicsőség Istennek. Az Úr azért adta ezeket a szolgálatokat, hogy a Krisztusnak a teste, a gyülekezet felépüljön. Amen. Nem azért, hogy úgy egy helybe álljon, vagy leépüljön, hanem felépüljön. Azért vagyok én itt, hogy te megerősödjél. Azért vagyok én itt, hogy úgy tegyek, mint az a 4 ember, vagy akik már erősebbek a hitükkel, a többieket segítsük, vigyük őket. Amen. Hogy ők is eljussanak erre az érettségre, hogy ők is meg tudjanak állni a saját lábukon. Hogy építsük egymást. Amen. Hogy te is fölépülj a te hitedben. Hogy ne a világ szerint gondolk, hogy ez az én részem. A te részed az, amikor ki fogsz innen menni 4 óra után, hogy onnantól hogyan gondolkodsz a világ dolgairól, és hogyan gondolkodsz a te dolgaidról. Hogy egyet fogsz-e érteni, ahogyan a világ látja a dolgokat, vagy azt fogod mondani, hogy nekem ez nem megfelelő, hogy a világ mondja. Nekem az jár, ahogyan a Jézus Krisztus mondja. A Jézus Krisztus azt mondta, hogy nekem megszerzett mindent. Ő azt mondta, hogy ő az én pásztorom, ezért én nem szűkölködöm. És a te dolgod az, hogy eldöntsd azt, hogy az ige szerint megújítod-e a te gondolataidat. Hogy odafigyelsz-e arra, hogy mik vesznek körül. Hogy odafigyelsz-e arra, hogy elhatárold a hitet és a hitetlenséget. Hogy megtartsd magadat Isten igéjében. Amen. Erre neked oda kell figyelni. Tehát 2 fontos dolog van. Az egyik az lesz, hogy ugye határold el magadat a hitetlen beszédektől. Vedd észre, hogyha még jól is esik neked egy szó, ha még az vigasztalónak is tűnik, de nem épülésedre lesz föltétlenül. És amíg ezt nem tanulod meg, addig nagyon sokszor a hitetlenséget veszed magadba. Azt gondolod, most éppen segítenek nekem, azt gondolod, most éppen mellém állt valaki, azt gondolod, milyen jó ez a támasz most nekem, és közben éppenséggel lefelé építenek ezek a szavak. Tanuld meg azt, hogy mi az, ami épít, Isten igéje mindenképpen. Amen. Tehát az egyik a környezeted, a másik pedig az, hogy a hited meg kell erősödnöd, fel kell épülnöd, a szellemi emberednek erőssé kell válnod, a szellemi emberben. Amen. Erősnek kell lenned, és a hit útján meg kell maradnod. Ugye azt mondja a Zsidó levél 11. fejezetére, hogyha elmegyünk. 35-ös-től, és ez igaz volt az előbb erre a négy fiatalemberre is, hogy ne dobjátok el hát bizodalmatoknak, melynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Ugye az írás azt mondja, hogy ne dobjuk el a bizodalmunkat. És ezt láttuk pontosan, amikor az a négy fiatal ember falba ütközött, és úgy írta az ige szó szerint, hogy nem tudtak egyszerűen bejutni. De nem adták fel. Nagyon akartak. És nem dobták el a bizodalmat. Ha nem megy erről, akkor megyek másfelől. De a hitemet akkor se hagyom. Amen. A hitemet akkor is megtartom. És nekünk is ugyanezt kell tenni, hogy soha ne dobd el a bizodalmadat. Mindegy, hogy mi vesz körül. Úgy látod, hogy bezáródott az ajtó, úgy látod, hogy nem jutsz a közelébe, attól te ne dobd el a hitedet. Akkor majd megnyílik egy másik ajtó. Akkor majd bejutsz a tetőn keresztül. De ez csak akkor történik meg, hogyha nem dobod el a te hitedet. Amen. Nem dobhatod el a te hitedet. Dicsőség Istennek. Nagyon tanulságosak ezek az igék, és lehet azt gondoljuk, hogy már ezerszer olvastam. Lehet, hogy ezerszer olvastad, de lehet, hogy ahhoz 2000-szer kell elolvasni, hogy a szívedben meggyökerezzen, és tényleg fölismerd azt, hogy mi az, ami épít, mi az, ami nem. Mi az, amit viszont dobjál magadtól, mert nem a javadra van, és mi az, amit megtarts, és semmiképpen el ne engedd. Amen. Föl kell ezeket ismerni, és meg kell ezeket tartani nekünk, dicsőség az Úrnak. Egy példát akarok mondani, hogyan fogod ezt a legegyszerűbben a saját életedben megtanulni. Te Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultál? Amen. Akkor megkérdezem még egyszer. Te Jézus sebeiben meggyógyultál? Amen. Dicsőség Istennek. És azért tapasztaltál már olyat biztosan, amikor utána lehet, hogy elmentél, vagy néhány napra, kicsit érezted a fájdalmat. És az ember először azt mondja, hogy én a Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, csak kicsit még érzem ezt a fájdalmat. Aztán eltelik néhány nap, és ugye a környezeted is jön, és azt mondja, hát tudod, olyan sápatka vagy, azért nem olyan jól nézel ki. Kicsit úgy furcsán is tartod magadat. Eltelik néhány nap, és a következőleg már azt mondod, hogy tehát ott kezdtük, hogy a Jézus sebeiben meggyógyultam, néhány nap múlva ott tartasz, hogy kicsit még néha fáj, néhány nap múlva ott tartasz, hogy kicsit még beteg vagyok, és egy néhány napig még hallgatod a környezetedet, és te magad is így gondolkodsz, akkor azt fogod mondani, hogy hát beteg vagyok. Így hajoltál minden nap egy kicsit, és visszajutottál a betegséghez. Pedig ne dobd el a bizodalmadat. Az igaz ember hitből él, állj meg Isten igéjén, és ne hajolj sem erre. Ne hajolj el. Csak egyenesen az Úr igéjén. Amen. Tehát látod ezt, hogy finoman mindig csak egy picivel többet engedtél, és a vége az lett, hogy hát tényleg mégis beteg vagyok. Ne engedd. Állj meg, legyél szilárd, ne dobd el a bizodalmadat, amelynek nagy jutalma van. Tesszünk még egy aprócska kitérőt. Nagyon sokszor kérdezitek tőlem ti is, és mások is, hogy de érzem a fájdalmat, és hogyha én azt mondom, hogy a Jézus sebeiben meggyógyultam, akkor én hazudok? Akkor én ezzel ugye hazugságot mondok, mert hát érzem, hogy akkor, ha térdem, mint egy lufi, és alig bírok ráállni, és akkor mondjam azt, hogy én meggyógyultam, és amikor szoktam mondani, akkor mindenki kinevez, hogy te bolond vagy. Mit tegyek ilyenkor? Mit kell mondani? Ugye ez egy érdekes dolog. Na most erre is fogok mondani egy példát a saját életemből, de értsél meg valamit. Mással letagadni, és mással megtagadni. Én nem letagadom a betegséget, hanem megtagadom, részben nem beszélek róla, tehát nem mondom ki, megtagadom a jogosultságát az én testemben, mert a Jézus Krisztus elvitte minden betegségemet, minden fájdalmamat. Amen. Nem letagadom, megtagadom. Nem az enyém, nem fogadom el, a Jézus Krisztus elvitte. Amen. Dicsőség Istennek. Mondok nektek egy más jellegű példát, de jól fogjátok ezt érteni. Ez egy 2 évvel ezelőtt volt, beálltam a parkolóba, és elmentem a parkoló óráig, és elég messze volt az óra, lehet, hogy én is lassan sétáltam, meg többen ott álltak is, meg a pénzt is, tudjátok, mindig kidobta. Én bedobtam, kidobta. És eltelt ezzel egy 2-3 perc, vagy lehet, hogy volt 5 is, visszamentem az autóhoz, és tudjátok, rajta volt a kis piros csomagocska benne a csekkel. Hát mondtam, ilyen nincs. Pont nekem, akinek, ha látjátok az autómat, most is kimehettek, 20-30-asával vannak a parkoló cédulák oda tűzve, én mindig mindenütt én 3 percre is parkolójegyet veszek. Mert betartom a törvényeket, szabályokat, és amikor már nem nagyon látok ki az ablakon, akkor kidobálom, amikor már csurig van. És levettem ezt a kis piros csomagot, ilyen, mint a Mikulás csomag, ajándék, úgy néz ki, ajándéknak is szánják, de az ember nem nagyon annak veszi. Levettem és néztem, rá van írva, hogy mikor állították ki, tehát percre pontosan rá van írva, meg nekem is ott volt a kezemben a kis matricám, hogy azt mikor adták ki. Tehát 2 között volt 2 perc különbség, na most 5 perc különbség lehet, hogyha jól emlékszem, annál több nem, mert akkor már ugye rafinált vagyok, megnézem a borítékot, elszaladok, veszek egyet, kész, tehát annál több különbség nem, néztem, hogy 2. Na, jó, fogtam, megtehettem volna azt is, és most figyeljétek meg a különbséget, becsukhattam volna a szememet, és azt mondhattam a nagy hittel, hogy Jézus nevében engem nem büntettek meg. Hát ezt nem a hitnek hívják, hanem ezt úgy hívják, hogy bolondság. Mondhattam volna azt is, hogy a Jézus nevében most eltűnik a kezemből ez az ajándékcsomag. Mondhattam volna ezt is, de ez nem igaz. Nem az a hit, hogy azt mondom, hogy engem nem büntettek meg. Mert ott volt a kezembe. Ez nem a hit. A hit az valami más volt. Nem letagadtam, megfogtam így a kezembe, így ahogy volt, beültem az autóba, és elmentem, ott van az az iroda, ahol tudjátok, ezt el lehet intézni, milyen utca, nem tudom, ti tudjátok. Kiszálltam az autóból, volt ügyfélfogadás, bementem, ült ott bent egy ember, nem letagadtam, nem azt mondtam, hogy figyeljen már, kaptam ezt a semmit. Hogy lehetne ezt elintézni? Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy most kaptam ezt a csekket. Az a probléma, hogy amíg én oda voltam a jegyet venni, és nézzem meg valóban 2 perc között a különbség, tehát azt hiszem, hogy ahogy én eltávolodtam az autótól, már másik gyorsan írta is a csekket, hogy rátehesse. És nézzem meg, 2 perc között a különbség. Azt mondja, hol volt az elmondta, hogy tényleg ott elég messze van az óra, és mondom, álltak is előttem 2, a pénzt is kidobáltam, mire visszaértem, ez rajta volt. Megtagadom a jogosságát, mert az jogtalan. Ez a büntetés nekem nem jár. Nem letagadtam, megtagadtam. Fogta az ember, ránézett, és bizonyítani tudom, széttépte a csekket azzal a kis piros zacsival együtt, az beledobta így a kukába. Dicsőség az Úrnak, én meg szépen kijöttem. Tehát érted, hogy nem letagadtam? Megtagadtam, hogy az jogos lenne, nem fogadtam el. Amen. És a 2 más. Haza is mehettem volna, azt mondhattam, hogy Jézus nevében nem fogadom el, Jézus nevében nem büntettek meg, Jézus nevében nem büntettek meg, és tudod, hogyha nem fizeted be, akkor meg késedelmi kamattal majd kapsz egy jóval drágábbat. Ez nem a hit lett volna, hogy otthon esetleg napestig is fújhattam volna akár térdepelve is, hogy Jézus nevében nem büntettek meg, nem büntettek meg, nem büntettek meg. Nem. Nem ez a hit. És nem azt kell mondod, hogy nem vagyok beteg, nem vagyok beteg, nem vagyok beteg, ez sem a hit. A Jézus Szent nevében ezeket a hazugság tüneteket nem fogadom el, nem adok nekik helyet, ellenállok, és elparancsolom a Jézus Szent nevében, nincsen joguk ahhoz, hogy a testemen legyenek, mert a Jézus Krisztus elvitte, megváltott engem. Amen. Amen. És így jól fogod érteni, nem letagadnod kell, hanem a jogaid szerint kell járnod, és a jogaidon megállni. Amen. Mi bizonyítja a te jogosságodat? Az enyémet bizonyította a csekk, meg a kicsi papír. A te jogaidat mi bizonyítja? Isten igéje. Van Bibliád? Van. Amen. Amikor én bementem az irodába a csekkel, meg ezzel a papírral, te neked, amikor bármi jön hozzád, bármi, nem csak betegség, bármilyen támadása az ördögnek, te fogd meg a te Bibliádat. Amen. Nyisd ki, és nem viccelek. Ne csak úgy mondjad azt, hogy Ó, már megint én. Ó, már megint ez az ördög. Ó, menj innen! Nem? Kinyitod a Bibliádat, vagy az ima könyvedet, vagy mondhatod a szívedből is, ha már ott van annyi ige, és az Úr Jézus neve, és te Isten igéjén megállva ragaszkodsz a jogaidhoz. Amen. Nem letagadod, nem össze-vissza szaladgálsz, és a sok keresztény úgy csinál, mint a struc. Ha a struc bedugja a homokba a fejét, akkor azt hiszi, hogy nem látják. Nekünk nem ezt kell csinálni, sőt, tedd magadat láthatóvá, de Isten igéjével felfegyverkezve. Amen. És vannak jogaid, Isten fiaként, és járj el ennek megfelelően. Amen. Úgy, ahogyan én eljártam, ugyanúgy te is eljársz, Isten igéje pedig győzelemre fog vinni. Amen. Győzelemre visz téged, dicsőség Istennek. Örülsz ennek? Amen. Na most tudom, hogy ehhez kell némi idő is, hogy az előbb olvastuk, hogy erre fel kell növekedni. Ellapozzunk egy pillanatra a Lukács evangéliumra vissza, és ott azt mondja Keresztelő Jánosról az első fejezet 80-as igéje, a kisgyermek pedig növekedik és erősödik vala szellemben, és a pusztában volt minden a napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Ő Keresztelő János. Amen. Olvassuk a következő igét, második fejezet 52-es. Jézus pedig gyarapodik bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Keresztelő Jánosról olvastunk el egy igét, majd az Úr Jézus Krisztusról olvastunk egy igét. A két ige arról szólt, hogy ők növekedtek, gyarapodtak bölcsességben, a szellemükben növekedtek. Tehát nem csak testileg kellett felnőniük, mert két csecsemőről beszélünk, hanem a szellemükben és a bölcsességben. Amen. Jánosnak fel kellett növekedni? Fel. Most olvastuk. Jézus Krisztusnak ugyanúgy növekedni kellett szellemben, bölcsességben. Amen. Vajon neked kell-e növekedni szellemben és bölcsességben? Amen. Mindannyiunknak kell növekedni szellemünkben, meg kell erősödni, bölcsességet kell venni magunkhoz Isten igéjéből, megtanulni, mi van a javamra, mi az, ami csak úgy tűnik, mi az, ami valóban épít engem, Isten igéje biztos lesz benne, hogy felépít. Amen. És el kell jutnunk arra a szintre, amikor a jogainkat gyakorolva meg tudunk állni, tehát nem letagadom, ami jön velem szemben ilyen próbálok, ezeket nem letagadom, hanem ismervén a jogaimat, megállok azon. Megállok Isten igéjén, nem dobom el a bizalmamat, hitember vagyok, hitből élek, hitben járok, hitet szólok, hittel gondolkodok. Amen. És ez le fogja győzni a világ dolgait. Amen. Ez egy nagyon szép folyamat. Keresztelő János is egy felnőtt fiatal ember lett, és Jézus is, amikor már ott látjuk őket a Jordán partján. Amen. Mi számunkra ugyanígy fog működni ez a dolog, fel kell, hogy növekedjünk. Van nekem még egy történetem, hogy hogyan van ez a növekedés, mert tudjátok, a növekedés az nem úgy van, hogy ilyen fél évente egyszer, ez egy napi dolog. Egy naponta történő dolog, és hogyha naponta Isten igéjében elmélyedünk, és közösségünk van az Úrral, akkor mi is növekedünk a szellemben, bölcsességben. Amen. Annak idején mondtam nektek már sokszor, én sportoltam iskolás koromban végig, és versenyszerűen, tehát nem úgy, hogy tornaórán körbefutottam a tornatermet, hanem annál sokkal többet, szinte minden nap edzésre jártam, és hát úgy ilyesmi súlyban voltam, mint most. Mert gondolod, hogy nem többen. Hát így körülbelül ilyen súlyban voltam, mint most, és amikor abba hagytam a sportolást, akkor két dolog szokott történni. Vannak, akik hirtelen meghíznak, mert elmarad a mozgás. Én abba a típusba tartozom, aki fogytam egy pár kilót, mert lejöttek rólam az izmok, amit a napi sportolás hozott, és eltelt egy néhány év, és tudjátok, mindig azt mondták, hogy de nyüzge vagy, meg olyan, hogy olyan vagy, mint a varjúlába, meg ilyenek. És akkor kicsit ezt untam, és láttam egy újságban, lehetett rendelni súlyzót. Nem ez a picike kilós, de ilyen egykaros súlyzót, és 8 kiló volt a kezdő. Meg kellett tölteni, ha vízzel, akkor 8 kiló, lehetett homokkal, kavics, ólom, kiműveltet, ez egyre nehezebb volt. Na, rendeltem egy ilyen súlyzót, és voltak hozzá képek, gyakorlatok, És le is volt írva, hogy első héten miből mennyit, következő hét, harmadik hét, így tovább. És vettem egy ilyen súlyzót, hogy ne csúfolódjanak már mindig. Hát most mit csinálják? Lement az a pár kiló, mert már nem sportolok. Majd én megmutatom. És esténként nekifogtam, és tornáztam. Hát tudjátok, na elmondom a legelső estét, leültem egy kis székre, úgy volt az első gyakorlat, hogy le kellett ülni, ide könyökölni, és odaraktam sorba a képeket, hogy na majd én tornázok. Megtöltöttem a súlyzót, még előző nap fölkészültem, ezután épülés lesz, ugyanígy van a szellemeddel is. Leültem a kis székre, megfogtam a súlyzót, ezt föl kellett volna emelni. Megnéztem a tájékoztató füzet hátoldalát, így szólt, hogy ha amennyiben nem sikerül fölemelni, akkor negatív edzésmóddal kezdjük, az úgy néz ki, hogy nem fölemelned kell egy kézzel, hanem kettő kézzel kell fölemelned, és lassan egyen leengedned. Egyébként ez is meg fog erősíteni, annyira ezt kellett csinálni egy-két hétig. Tehát lehet, hogy igaz az a varjú dolog. Na, egy hétig csináltam ezt a negatív edzést, félre is raktam a képeket, mert nem volt rá szükség. Két kézzel fölemeltem, egy kézzel leesett magától, mondjuk így. És egy hét után végre megvolt az első emelés. Izzadt a homlokom, minden bajom volt, és aztán már kicsit többet, tehát minden gyakorlatból első héten 10-10, aztán így egyre többet. Na most minden nap úgy voltam ám én is, mint mindenki más. Minden nap megnéztem magamat, hogy mennyit erősödtem. Hát, semmi változás nem mutatkozott. Annyi, hogy a homlokom kevésbé izzadt, körülbelül ennyi volt érzékelhető az egészből. Eltelt így egy hét, egy hónap, két hónap után már nagyon érdekelt, hogy és miért nem mondjuk esetleg egy grammal több lennék, azért már nem bánnám, hát ennyit, tehát nagy munka ám ez, főleg nekem. Sok homloktörölgedés, és két hónap után még nincs eredmény, három hónap után sem, méregettem magam a mérlegre, semmi. Ezt nem értem. És tudod, négy hónap múlva egyszer csak észrevettem, hogy már nem olyan vékony a karom. Már látszódott, hogy van valaki az ingújába. És ez úgy megnyugtatott. Négy hónap kellett hozzá. Az még mérlegen nem volt mérhető. Tehát az még nem az a gyarapodás volt, csak akkor már szemmel láthatódott, hogy egy picikével vastagabb lett a karom, úgy azóta is olyan. Na ezt csináltam egy huzamosabb ideig, hogy azért ne csúfoljanak mindig, hogy olyan nyüzge vagy, tehát vissza kellett venni a súlyomat, és amit akartam neked ezzel mondani, hogy különösen eleinte nem volt könnyű. És az ember hajlamos azt hinni, hogy ha nem tapasztal rögtön változásokat, akkor ez egy fölösleges dolog. Ez ugyanígy van a szellemeddel, hogy egy fél év után, egy év után veszed észre azt, hogy te csináltad ezt minden nap. Amikor meg lesz próbálva ez a dolog, akkor veszed észre azt, hogy te minden nap csináltad ezt. Na aztán kölcsönkérte egy ismerősöm a súlyzót, hogy látta, hogy ennek van eredménye. Azt hitte, hogy ő is. Csinálta egy hétig, azt mondja, nincsen eredmény. Hát mondtam, nem is egy hét után lesz. Ez nem úgy működik. Semmi nem így működik a világon, hogy neked másnapra vezd el ma a paradicsomot, hogyha holnap le tudod szedni, akkor azt mondom, hogy ez igen, ez csoda. Oké? Nem így fog működni. Attól, hogyha most hazáig futni fogsz az alkalom után, én adok neked egy jó tanácsot, ne indulj az olimpián. Ez az igazság. Attól, hogyha elolvasgattad már időnként a Bibliádat, az nagyon jó. De ha egy ilyen érettségre akarsz eljutni, ugye, hogy az előbb olvastuk az Efézusi levélből, hogy fejlődnünk kell és növekednünk kell, és én ebbe segítek neked, az nem egy egynapos munka. Mint ahogy az se, hogy azt mondtam, hogy ültesd el a paradicsom magot, holnapra garantáltan ne, hogy keresd a reggelid mellé, hogy hol a paradicsom. Ezek nem ilyen egynapos módszerek. Jézus is felnövekedett, keresztelens is felnövekedett, és te is a Isten igéjében vagy, és tanulmányozod azt, és nyitott szívvel tanulmányozod azt, akkor te is fel fogsz növekedni. Amen. Te is fel fogsz növekedni, meg fogsz erősödni, dicsőség Istennek, most sem vagy gyenge, de én hiszem azt, hogy tudsz ennél erősebb is lenni az Úrban. Amen. És szükséged is van rá. Szükséged is van rá. Sokszor találkozol olyan helyzetekkel, amikor bizony ilyen hittel kell lenned, amikor ugye Jézus is szólt a Jairusnak, hogy el ne engedd a te hitedet. Amikor ezek a fiúk falba ütköztek, és nem adták fel az ő hitüket, akkor bementek a tetőn. És te is leszel ilyen helyzetekben, És inkább legyél fölkészülve arra, hogy bizony a te hited mindennél értékesebb, és mindenen át fog vinni. Amen. Azt is mondhatnám neked, hogy eléggé céltudatos vagy, ez nagyon fontos. Ugye a Pál apostol azt mondta, hogy törekszem. Törekszem. A Pál azt mondta, hogy törekszem. Törekedett arra, hogy föntebb jusson, hogy felnövekedjen, hogy betöltse azt az elhívást, amire az Úr elhívta. Törekedett erre. Amen. Ellapozunk az 1 Korintusi levélre. 9. fejezetre. És ide azt mondja itt a 24-es igétől, nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a díjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben önmegtartóztató, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra fut, úgy öklözök, mint aki nem levegőt csapdos, hanem alávetem a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Amen. Ugye azt mondja itt a Pál apostol, hogy úgy fussatok, úgy futok. De most sokan futnak, vannak, akik ülnek, vannak, akik futnak, vannak, akik össze-vissza futkosnak. A Pál apostol azt mondja, hogy úgy fussatok. Egy határozott céllal futunk. Amen. Ami nem azt jelenti, hogy a kedvem szerint futok. Tehát nem a hangulatom szerint, nem az elgondolásaim szerint, nem az érzéseim szerint, hanem egy határozott cél szerint én úgy futok, hogy én megnyerjem az én futásomat. Amen. Nem a jókedvem befolyásol, nem az dönti el, hogy milyen napom lesz, hogy kinézek, és szitál az eső. Tudjátok, hogy hány ember van így ezzel, hogyha kinéz, és szitál az eső, és azt mondja, hogy na, ez is egy csapnivaló nap lesz. Igaz? Mi befolyásolja a futásukat? A hangulata. Kinézett, és nem szereti az esőt, és így aztán a hangulata befolyásolja, hogy na, ez egy rossz nap lesz. Az érzései. Hányszor érezted már úgy, hogy nem volt kedved munkába menni? Őszintén. Na, én merek csak jelentkezni? Bátrabban, bátrabban. Hányan éreztétek úgy, volt már biztosan, hogy semmi kedvem munkába menni. De azért elmentél, ugye? Úgy se teheted meg azt, hogy az érzéseid szerint dönts. A hitünkben meg néha így elengedjük így magunk az ilyen... nem megy ez nekem. Nem állhatsz hozzá így a világ dolgaihoz se. Ha van kedved, ha nincs kedved, el kell menni, és a munkádat el kell végezni. A hitben meg olyan hamar ilyen meghátrálásba esik minden keresztény, hogy falak vannak, akadályok vannak, nem is tudom, másnak se nagyon megy. Te igen, te fussál, te úgy fussál, hogy ne add fel. Pontosan te. Ha többi nem, te akkor is. Ne a kedved határozza meg, ne az érzéseid, ne a hangulatod. A szellemed vezessen. Amen. De most azt mondod, hogy és amikor ilyen gondok meg bajok vesznek körül, akkor is lehet úgy, hogy én ilyen vidám vagyok, és jókedvű, és célegyenes futok előre felé. Tehát haladok ezen a hitúton. Hát, az az igazság, hogy ellapozunk az apostolok cselekedeteire, és az írás azt mondja, hogy lehet. És meg is fogjuk nézni, hogy na megvan, szétválogattam őket. Ugye azt mondja az írás a 16. fejezet apostolok cselekedetei 22-es igéjétől, ugye a Pál és a Silás prédikálják az igét, és feltámadott ellenük a nép, azt mondja, hogy is velük egyben feltámad a sokasság ő ellenük, a bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőzteték őket, és miután sok ütést mértek rájuk, tömlőzbe vették őket, megparancsolva a tömlőztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlőzbe, és lábaikat kalodába szorítá, éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekel, dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket, és hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlőc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódának. Amen. Én az van írva, nem az, hogy kaptak egy-két vesszővel, azt mondja, hogy miután sok ütést mértek rájuk, Mondhatjuk azt, hogy jól megverték őket, ugye? Mondhatjuk azt, ha az írás azt mondja, hogy sok ütés mértek rájuk, akkor jól megverték őket. Hát, hogy még jobban érezzék magukat, betették őket a kalodába. Tudod, ott így a kezed lábad benne van, és nem sok mozgás lehetőséged van, amúgy meg fáj a hátad, meg minden porcikád. Na most ők két valóságos ember, akiről beszélünk. Vajon éreztek fájdalmat? Biztos, hogy érezték a fájdalmat. Lehet, hogy összenéztek, és egyik rosszabbul nézett ki, mint a másik. Sőt, önmagukat nem látták, de biztos mind a kettő látta a másikat, hogy csupa vér a hátad, vastagon föl van hasogatva a bőr, és a kalodába is kezdi kikezdeni a csuklódat, és az a vacak, ami odafogja, mindegy, hogy hívják. És ez a két ember látta egymást. Testben élő ember, ilyenek, mint mi, fájt nekik valószínű. És fogják magukat, és elkezdenek énekelni. De nem ám csak úgy, hogy jó, drága Istenem, miért hagytad ezt velem? Hát nem ezt énekelték valószínű. Biztos nem is, hogy azt, hogy jaj, én szegény nyomorult ezen a földön, már megint csak bajba vagyok. Hát biztos, hogy nem ezt énekelték. Mondtam már, lehet vannak barátaid, akik azt gondolják, hogy szeretnek, ha így vigasztalnak, de ez nem az. Ők hangosan énekeltek, úgyhogy az egész börtön azt hallgatta. Mégpedig Istent dicsérték. Amen. Istent dicsőítették. Nem önmagukkal foglalkoztak, hogy ja, én nekem mi lesz velem, hogy kerültem ilyen helyzetbe. Meg majd ezután még mi következhet. Begyógyul-e a hátam valaha? Állok-e még talpra? Nem. Dicsőítették az Istent. Ki képes arra, hogy miközben valóban nehéz dologban van, tehát vérzett a háta, tele volt a teste fájdalommal, és dicsőri az Istent. Mit tudunk a tanítványokról? Teljesek voltak hittel, és teljesek voltak Szent Szellemmel. Felnövekedtek. Amen. Ki tud a világ dolgaiban a fájdalmak, vagy a nehézségek közepette is énekelni, és hitben járni? Aki felnövekszik. Amen. Aki felnövekszik, és a szellemi embere erősebb, mint az a testi ember, aki érzékeli ezeket a fizikai dolgokat, mert érzékeli, de a szellemi ember erősebb. Tudjátok, amikor olvassuk az igét, és sokszor azt mondja az ember, hogy hát ez is nehézkes lehet, hogy mindenkor hálát adjatok. Tudod, akkor vagy erre képes, hogy mindenkor hálát adjál, amikor a szellemi embered megerősödött, és a hit útját tudja járni, és Istenre tud tekinteni. Mivel válaszolta ezt meg Isten? Megrendültek a falak? Amen. Isten ereje megmozdult, és azt akarod, hogy Isten ereje mozduljon, akkor fel kell növekedned. Amen. Túl kell lépni ezen, hogy a testi emberem mit érez, mihez van kedve, csalódott-e, milyen a hangulata. Nem vezethet a hangulatunk, nem vezethet a kedvünk, nem vezethet semmilyen. Egy dolog vezethet, Isten igéje, Isten szelleme vezethet. Amen. Amikor ő dicséred, és Isten igéjében megállsz, és nem dobod el a bizodalmadat, akkor Isten ereje megmozdul. Amen. Nem így ennyire, hogy így rád lehel egy csöppecskét. Megmozdultak a falak, megremegtek a falak, és lehultak a bilincsek. Amen. El kell jutnunk egy érett korra. El kell jutnod arra, hogy te hitember legyél mindenkor. És nem az az ember, aki azt mondja, hogy letagadom, hanem aki Isten igéjén megáll, és az ő jogait előhozza, ragaszkodik ahhoz, és nem kételkedik, és nem tudja befolyásolni semmi, mert nem tud már rád hatni, csak egyedül Isten igéje. Amen. El kell jutnod erre a helyre, és ehhez nem mindegy, hogy kik vesznek körül, a gyülekezet az a hely, ahhoz ez történik, látod. De innen ki fogsz menni? Nem is olyan sokára. Innen ki fogsz menni? Én nem fogok veled elmenni, nem baj? De. Én is ki fogok menni, én haza fogok menni, te is haza fogsz menni. Jövő hét szombatig van egy néhány szabad óra hosszád, kettőig. És olyankor nagyon figyelj oda, hogy mi vesz körül. Most hogy érzed magad őszintén? Jól. Most olyan jó erőbe vagy. Most nem érdekel semmi, és nincsen szorítás, mert nincsen. Mert Jézus szabadságra visz ki téged. Amen. És már szabaddá is tedd, de belül is meg kell ezt értened, és ebbe kell járnod. És ez itt most működik az életeden is, alatta vagy. Isten igéje beborít, Isten kenete beborít. Amikor kimész, és leszel esetleg ilyen helyzetekben, mint a Pál és a Silás, neked akkor is így kell lenni, pontosan, mint most. Isten igéjén és Isten szellemében megkapaszkodva, teljes hittel, teljes bizalommal, kétségek nélkül. Nem a kedved. A kedved mindig legyen jó. Tőlem akármikor megkérdezik, mi újság, minden rendben van, dicsőség az Úrnak. Nem azért, mert ezt bemagoltam. Nem azért, mert ennyi az összes szókincsem. Azért, mert valóban, ha hitben járok, akkor így is kell, hogy szóljak mindenkor. Ha megverik a hátamat is, dicsérnem kell Istent. Amen. De Isten ereje megmozdul. Megmozdul, mert ő ránéznek a szemeink mindenkor. Hova kell nekünk nézni? Jézus Krisztusra, a mi főpapunkra, ő a mi hitünknek a bevégzője. Nem arra kell nézni, hogy miért téged. Nem arra kell nézni, hogy mi az a helyzet, amiben benne vagy. Arra, aki abból kiutat adott neked, a Jézus Krisztusra. Amen. A Pál is, amikor, a Péter, amikor süllyedt, akkor nem, ugye mire kellett neki azonnal tekintenie? Mit kellett? Észrevette a hullámokat. A Jézusra kellett, hogy fölnézzen. Amen. És te se engedd soha, hogy a testi ember mit szeretne. Nézd már, mekkora bajban vagy. A testi ember ezt szeretné. Mert a fizikai világhoz kötődik, és a fizikai világnak az istene az ördög. Az esti emberen az oda kötődik. És azt akarja, hogy nézd, mekkora bajban vagy. És ránézzel, és kicsit nézed, és már is kezdi a hitedet fölőrülni. És el fogod veszíteni azt, amit a Jézus már megszerzett. Ugyanis a te helyzetedre már megvan szerezve a győzelem. Jézus nem holnap után fogja elvégezni. Már megvan a te győzelmed. Jézus tudja azt, hogy te ma mibe vagy. Nem a ruhádra gondolt, azt is tudja. Milyen helyzetben vagy? Pontosan tudja. Pontosan tudja. És megvan a te győzelmed. De te ne engedd meg azt, hogy a testi embered vezessen. Növekedj fel a szellemedben. Legyél erős, állj meg Isten igéjén, dicsérd őt, és meg fognak remegni a falak. Amen. Ja, és amit akartam mondani 5 perccel ezelőtt, előbb-utóbb minden mondatot befejezek. Itt most ezen a helyen vagy. És most ilyenkor minden rózsaszín és minden nagyon szép. És jönnek a szürke hétköznapok. De az attól szürke, te döntöd el, hogy milyen legyen. Nagyon vigyázz arra, hogy mivel veszed körül magadat. Ahogy a Nazír Sziddiki rájött, hogy nem mindegy, hogy mivel van megtöltve a házuk, mi veszi őket körül. Ahogy a Jézus Krisztusnak nem volt mindegy, ahogy mentek a Jairussal az úton, a hitetleneket már ott lezárta, és a háznál megint csak lezárta őket magukról. A te számodra sem mindegy, hogy mi vesz körül. És most félre ne érts, nem azt mondtam, hogy tegyél ki egy táblát a nyakadba, hogy ha hitetlen vagy, ne gyere a közelembe. De jól vigyázz arra, hogy mit veszel el az ő gondolkodásukból. Mint mondtam neked, minden hitetlennel nagyon jó a kapcsolatom, nagyon jól tudok beszélgetni, soha nem volt ebből semmi problémám, de én nem engedem be az ő gondolkodását az enyémbe. Az Isten igéje azt mondja, és azt hiszem a Jeremiás profétánál ezt már most nem keressük meg, igen, az ő könyvében van az egyik igehelyen, hogy ne én hajoljak hozzájuk, hanem ők hajoljanak én hozzám. Ezt mondja röviden az az ige. Tehát attól én tudok hozzájuk szólni, és tudok a hétköznapi élet dolgairól is beszélgetni, de nem szabad nekem hajolni a gondolkodásomba, amit már Isten igéje kiigazított. Nekem abba kell maradni, sőt, tovább kell abban növekednem. Amen. És neked is. És neked is. És hajolni majd őnekik kell te feléd. Persze, hogyha úgy viselkedünk, mint a pokróc, akkor nem biztos, hogy keresztények akarnak lenni. Tehát szeretetben kell feléjük fordulni, de jól vigyázz, a benned levő hitet meg tudja mérgezni, Jézus mit mondott, kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. Ezért vigyázz nagyon arra, hogy te az igében erősödjél, és ott tartsd magadat, és az igét benned. Emlékeztek, Jézus mit mondott, ő a szőlőtő, mi a szőlőveszők, és azt mondta, hogy aki én bennem marad, és az én beszédeim, ő benne maradnak. Amen. Azokról mondja Jézus, hogy amit csak kérnek, meg lesz nekik. Amen. Megadja nékik az én atyám. És nem fér meg bennünk a hitetlenség, ne engedd be. Akik én bennem maradnak, és az én beszédeim, ő bennük. Dicsőség Istennek. Ragaszkodj Isten beszédéhez a szívedben, körülötted, és amennyire teheted, választ meg úgy a barátaidat, ahogy itt ezt az embert is, az ő hittel teljes barátai segítették ezen az úton. Mert együtt megyünk az úton. Amen. Dicsőség az Úrnak. Épülünk. Épülünk és erősödünk, és felnövekszünk arra az érett korra, ahogyan a János, ahogyan az Úr Jézus, és többi tanítványok is, mi magunk is. Amen. De ehhez oda kell figyelni, hogy mivel táplálod magadat. Oda kell rá figyelni, ahogy a testi emberednek nem mindegy, hogy mivel táplálod. Ugyanúgy a szellemednek sem mindegy. Ezért válogass meg a táplálékot, és válogass meg azt, hogy körülötted milyen szavak hangzanak el. És ha olyan szavak, akkor menj arrébb egy kicsit, halló távolságon kívül. Én most nem azt mondtam, hogy mindenkire kiabálj rá, aki nem úgy beszél, ahogyan te, mert ezt nem tanítja Isten igéje nekünk, csak az, hogy határoljuk el attól magunkat, hát menj arrébb, hogy te ne halljad. És akkor nem fog bemenni a füleden, és nem fog rád hatással lenni. Amen. Dicsőség az Úrnak.